Krisztusban szeretett testvéreim! A most elhangzott szentírási részletek fényében, szemlélve a mi Krisztus követésünket, megállapíthatunk három szakaszt, vagy három mozzanatot. A kezdeteknek a ragyogását, aztán a szürke hétköznapok küzdelmeit, gondoljunk csak a korintusiakra, akik pártoskodnak, és a beteljesedés bizonyosságát. A kezdetek ragyogása. Jézus a galileai tenger mellett járva látott két testvért, ezek felnőtt emberek. Megszólította őket, és ott hagytak mindent, és mentek utána, ugyanúgy Zebedeus fia is. Aztán bejárta velük Galileát, hirdette Isten országot, és minden betegséget, és mit jelent ez a szó, hogy minden gyötrelmet meggyógyított. Micsoda nap volt ez, testvérek! Az evangelisták lemondanak az irodalom és művészet eszközeiről, éppen ezért lesznek ezek a lapok a világirodalom legnagyobb lapjai, mert az eseményekkel nem bírnák fölvenni a versenyt. Nem írják le, hogy amikor rájuk pillantott a Mester, mit láttak az ő szemébe. Testvérek, ismétlem, és sokszor elmondom, ez nem emberi barátság, ez nem emberi szeretet. Isten rájuk nézett, a Teremtő Isten két emberi szemen. Mindent ott hagytak, ezt nem lehet leírni. Hát később, 2000 év óta mennyi irodalom született, és mennyi film, és mindegyik valamit elmond, és mégsem mond semmit. Ők mondják a legtöbbet, hogy mindent ott hagytunk, családot, mindent. Itt most nem merül föl erkölcs, itt nincs erkölcs, Isten belépett a történelembe. És olyan vonzást éreztek, hogy az hihetetlen. Áprili Lajos olyan szépen leírja, amikor megnyitja az Úr és Bartimeus szemét, és hát meglátja Jézust, a vakot, ahogy meggyógyítja. Szép volt anyám, amikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem. Világgá lett a bús világtalanság, s öröm borzogott át a lelkemen. Koldus kövem felett a tér derengett, arcom felé egy arc világított, s káprázva néztem hívó mély szemébe annak, ki jött, megállt és meggyógyított. Szép volt anyám szememmel simogatni virágsejmét, gyümölcsök bársonyát, vagy messzehúzó út ívét követni a dúsvetésű Jordán tájon át. Ma is csodám a csillagsűrűs éjjel, a nyári éj, mely csóvákat hajít, a virradat, mely kutvízhez kicsalja a város nőit és galambjait. Jerikó minden színe birtokom lett, egész világ, de meddig lesz enyém? Ha börtönömbe holnap visszahullnék, tán elhullatnám, s elfelejteném a pálma zöldjét, az esti domb liláját, barna leány rajt, bíbor rózsatőt, de lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt, anyám, láttam őt. Higgyünk az apostoloknak. Ők nem veszik fel az irodalom eszközeit, mert nem lehet leírni. Azt mondják, hogy mindent ott hagytunk és mentünk. Bach zenéje kellene ehhez. Vagy egy festő, aki arany és ezüst világmindenségeket nyit meg a galileai tópartján, és a csónaknak csak egy darabja látszik. És milyen volt Jézus hangzója? Mit érzett az emberi szív, amikor ekkora irgalommal, amikor a világteremtő Isten szólt hozzá az anyanyelvükön, jöjjetek, kövessetek engem. Testvéreim, ha nem volt valami hasonló az életünkben, akkor még igazán nem vagyunk keresztények. Valami hasonló. Természetesen lehet ez a találkozás Krisztussal olyan lassan kibontakozó, mint egy nagyon csendes nyári napkelet. De a kezdetek ragyogása nélkül nem lehet kereszténynek lenni. És ezt nem tudjuk megosztani azzal, aki nem ismeri Krisztust. Mi volt ilyen az életedben? A mai napon talán egy negyed órát szánjál rá. Az első áldozás. Egy régi karácsony, búcsújárás, lelki gyakorlat. Vagy egy isteni érintés. Vagy egy förgetegesen fekete mélységű bűnös éjszaka után a De Profundis kiáltása és a feloldozás. Vagy egy mondat az evangéliumból, amely hirtelen számodra világos lett, napnál világosabb, olyan, amilyen világosságot ember nem tud adni. Ilyen lehetett a papnak a papszentelés, az új mise, az esküvőtök napja, az örök fogadalom a szerzetesnek. Közölhetetlen, elmondhatatlan, indulás Krisztus nyomába, olyan egyértelmű minden ezen a napon. Testvérek, és ez mindig újra megismétlődik. Hányszor vagyok ilyen csodának a tanúja a gyóntatószékbe, amikor akár egy öregember zokogva meggyónja az életét, mert Isten megérintette. Amikor egy haldokló azt mondja, tulajdonképpen most élek igazán. Ezért volt érdemes élni. Ez az indulás ragyogása. De mi lesz ebből? Jönnek az úgynevezett és jól nevezett szürke hétköznapok. Szakadatlan egymás utánba. Mint ahogy Korintusban. Hallottátok Szent Pálnak a levelét. A lelki születés megtörtént, az egy nagy élmény, de nem lehet mindig születni. Krisztus felismerése förgeteges élmény, nem tudjuk megosztani azzal, aki nem hisz. Hogyan lehet megosztani egy végtelen nagy szerelmet azzal, aki nem szerelmes? De hát elindultunk. Nem állhat a pap az új misés oltár előtt megmerevedve, és az első áldozásokat áldozások követik, talán bukdácsolások és gyónások sorozata. És az a csodálatos pillanat, amikor megáldotta a pap a házasságotokat, és egymásra tekintettetek, az sem lehet egy néma, megkövült pillanat. A beöltözésem, az örök fogadalmam extázisa. Olvastam egy novellát, már régebben ez megdöbbentő volt. Egy nagyon szenilis öreg néninek az volt a mániája, hogy minden nap karácsony van. És hát a környezet ezt kiszolgálta, rettenetes. Minden nap földíszítették neki a karácsonyfát, minden nap meglepetés, tillenát, borzalom. Nem, el kell fogadni azt, hogy elmúlik a karácsony varázsa, de marad a lényeg. Isten emberré lett. Valahogy így van ezzel az indulással. A kezdetek ragyogása segít. Enélkül nincs Krisztus követés. Testvérek, az apostolok élet ebben a pillanatban nincsen lemondás. A kereszténység nem azzal kezdődik, hogy lemondok valamitről, hanem olyan örömmel kezdődik, amely mindent felül múl. De hát azért az élet hétköznapjai jönnek. Most minden csendesen át kellene itatni ezzel a találkozással, Jézussal élni. A családi életet, a gondokat, ahogy jönnek a gyerekek. A társadalmi kapcsolatainkat, egymás elfogadását egy közösségbe, egy családba. Az, hogy azért a másik, aki úgy ragyogott az oltárnál, azért más jellemű, más műveltségű, más neveltetés és gyöngeségei is vannak. Bizony a korintusi plebániai közösség belemerült ezekbe a problémákba, és mi hamar elfelejtették a kezdeti ragyogást, amikor Pál hirdette nekik a megfeszített Krisztust, és most torzsalkodnak. vetélkednek, veszekednek. Istenem, mi lett a kezdeti ragyogásban? Pártoskodás van. Azt mondja Szent Pál, leleplezve őket, azt mondjátok, én Pállal tartok, én Apollóval, én Kéfással. Hát Pált feszítették, értetek keresztre? Hát a sztárokért jöttetek be az egyházba? Hát mi vagyunk mi mindannyian? Hát kinektek az a megfeszített Krisztus? El tudtátok felejteni? El tudtátok felejteni, hogy a pogánságból hogyan kihúzott benneteket, hogy abból a mocsokból kiszabadított? Mi, az apostolok, dehogy is. Korintusi egyházban csodák történtek. Testvérek, ez nagyon mélyen volt ez a város. Nagyon mélyen. És ezek megtapasztalták a lelki tisztulást, az örömet, nyelveken beszéltek, csodák történtek, elárasztotta őket az Úr kegyelme. És most mindenki egy tanítót választ magának, és veszekszenek. Testvérek, az nem baj, hogy odafigyelünk egy-egy tanítóra. Oda is kell. De ki vagyunk mi? Pál, Apolló, Péter. És sorolhatnánk végig az egyháztört, csak szolgák. Minket ugyanúgy meghívott az Úr. Nem elveszítette a korintusi közösség, mint hogy egy keresztény család is el tudja veszíteni. Egy szerzetes közösség is el tudja veszíteni azt a vonatkozási pontot, ami minket összetart, a megfeszített Krisztust. Látjátok, testvéreim, milyen nagy feladat megmaradni a kezdetek ragyogásába. Nem úgy, hogy mesterségesen ebben a hangulatban maradok, ebben az érzésben maradok, hanem hogy mindent azzal világítok meg, hogy azért nem felejtem el az első misém ragyogását, hogy azért nem felejtik el a házasok azt, amikor megáldották a házasságukat. Ezt nem szabad elfelejteni. És mindez Krisztusban van. Van egy párt Korintusban, melyik a legveszélyesebb, ha figyeltetek, egyik párt pedig azt mondja, én se Péterrel nem tartok, se Pállal, én Krisztussal tartok. A Szentírás kutatók bebizonyították, hogy ez a legveszélyesebb csoport. Ezek visszautasítják az egyház életében a tanítókat, az apostolokat, a papokat, a püspököket, nem vállalják a közösség szerkezetét, azt mondják nekünk, elég ebből a veszekedésből, én állandó sugalmazásban vagyok Krisztussal, és elmondja nekem mindig, hogy mit kell tenni. Hát ezek visszautasítják Krisztus legalapvetőbb tettét, éppen most láttátok az evangéliumban, aki embereket választ ki vezetőnek. Valami megdöbbentő, hogy egy gyönyörű kezdet után, hogy szétment ez a plebánia. Mert erről van szó. Nem vállalják a közösségnek a terhét. Testvérek, azért ez miránk is vonatkozik. Mennyi kísértés ér egy keresztény csoportot? De Pál most kijelöli az utat. A megfeszített Krisztus. És gondoljatok, csak meghívástok tart a testvérek, azt is írja ebbe a levélbe. Gondoljatok csak a kezdetekre. Tehát azt jelenti, testvéreim, hogy megmaradni a kezdetek ragyogásába, nem külső csillogásban, nem fantáziaképekben, azt jelenti, hogy amit én megláttam, amit én Krisztustól kaptam, azzal mérem le az életet. Krisztussal élem meg a problémáimat. Krisztus beengedem az életem minden területére, ezért kell naponta egy kicsit elmérkedni. Mi történt ma velem? Miket hallottam? Uram, te mit szólsz hozzá? Hogyan álljunk ehhez? Ugyanakkor az egyház közösségébe maradva. Testvérek, a templomba járás, az, hogy a vasárnaponként összeértek az őskeresztények, az nem volt fakultatív. Ez éppen olyan, mint hogy az sem fakultatív, hogy a család összejön. Hát ha nem jön össze, akkor szétment. Legyen elég ez az elkövetkezendő napokra, az elkövetkezendő összejövetelinkig, vasárnapig, testvérek, vissza az eredetek ragyogásához. És bármi kísértés ér bennünket, szenvedés vagy öröm, problémák, betegség, mindent Krisztushoz mérünk. Mindent annak a nagy találkozásnak a fényében nézünk, a kezdetek ragyogásában, és akkor valamiképpen oszlik az a szürkeség, és a beteljesedés bizonyossága. Ugyanebben a levélben ír Szent Pál először arról, hogy mit tett az Úr Jézus az utolsó vacsorán. Kezébe vette a kenyeret, és azt mondta, ez az én testem. Majd kezébe vette a borral telt kályhát, ez az én vérem. És azt mondja Szent Pál, valahányszor ezt eszitek és isszátok, az Úr halálát hirdettitek, amíg el nem jön. De Pál ezt úgy gondolta, és ezt a modern kutatás is bebizonyítja, hogy az egyház mindig gondolta, hogy ezzel hirdetjük az ő föltámadását, mert ő itt van. Tehát a misében a predikáció másodlagos. Az Úr halálának és föltámadásának a hirdetése most következik, amikor a Szentlélek erejével, mint egy áldozatként, de a föltámadott Krisztus jelen lesz közöttünk. Ezért a Szent Misa az egy úrjövet. Az őskeresztény misében föl is hangzott Jézus anyanyelvén, hogy Maranatha, jön az Úr, kiáltották, mikor mentek áldozni. És mi ez, ha nem a végső időknek az elővételezése, hiszen az jött el hozzánk, aki ítél eleveneket és holtakat. Az jött el hozzám, aki az élet és a föltámadás is az élet. Tehát nem valami bizonytalanba torkollik a mi keresztény utunk, hanem ragyogásból jött, és ragyogásba megy. És a két ragyogás között bírjuk ki a hűségnek gyönyörűséges szürkeségét. Olyan szép ez a föld. Ha visszanézünk a mennyországból, testvérek, azért fogunk sírni, és ez lesz a tisztító tűz. Uram, miért nem szerettem jobban a földet? Ezt a bizonytalanságot, hogy nem látok tisztán, és mégis követhetlek, hogy én áldozatot hozhatok érted, hogy én hitet tehetek rólad. Uram, micsoda gyönyörű volt ez a rövid földi élet, ahol a hit homályában dönthettem napról napra melletted, mert most már az örök életben nem tudok dönteni, nem is szabad, nem is lehet. Minden az enyém. Visszanézve az örök életből, felragyog a sötétség. Visszanézve az örök életből, örökké valóságot kap az idő. Szeresd a homályt. Még tükör által homályosan látunk. Nem szép ez? Hogy Isten lehetőséget ad, hogy a homályba feléje menjek. A hitnek mindig van bizonytalansága ezért, hogy akarom, Uram. Valahogy ez a két vasárnap közti idő. Amen.